keresték néktek. Isten igéjét Lukács evangéliumának 23. részéből fogom felolvasni, a 32. verstől a 46-os versig terjedő igeszakaszból, tehát a nagypénteki történet Lukács evangéliuma 23. részéből áll ma előttünk, a 32. verstől a 46-os versig. Így szól hozzánk a megnevezett helyen Isten igéje. Vittek pedig két másikat is, két gonosztevőt ővele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmentek a helyre, mely Koponya helynek mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kézfelől, a másikat bal kézfelől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájuk sorsot. És a nép megállt nézni. Csúfolták pedig őt a főemberek is, azokkal egyben mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, oda járulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadíts meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, minket is. Felelén pedig a másik, megdorgálta őt mondván, az Istent sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot sem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban mind 9 órakorig. És meghomályosodik a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Drága Úr Jézus, olyan ez a leírás a hívő léleknek, mintha a szemeink előtt feszítetnél meg. Annyira megrendítő eset, a történelem középpontja, a te halálod, a te áldozatod. Segíts, hogy méltóképpen tudjak erről szólni, és segíts, hogy méltóképpen tudjuk ezt meghallgatni és befogadni. Amen. Foglaljuk el. Sokszor adnak igehirdetéseknek címet, különösen amikor írásban közlik az igehirdetéseket. Ha az enyémet egyszer leközölnék, azt kérném, azt a címet írják felé, hogy a 3 kereszt. Szoktuk látni festményeken, és ahogy elképzeljük, ahogyan olvasok az eseményeket, elképzelhetünk egy olyan hegyet, amely tényleg olyan alakú, mint egy koponya, azok az üregek abban a kopasz hegyoldalban úgy helyezkedhettek el, mint egy-egy szemgödör a halottnak a koponyában, vagy az orrnak a helye, vagy az a koponya formája, így nézett ki, és ezért nevezték el. Fényképen is jól látszik ez. És láthatunk rajta 3 keresztet. Az egyiken szenved az Úr Jézus, és a másikon szenved, a másikon egy gonosztevő, és a harmadikon is egy gonosztevő szenved. És mind a 3 kereszten történik valami. Most azt fogjuk megnézni, hogy mi történt ezen a 3 kereszten külön-külön. Vegyük az elsőt és számunkra a legdrágábbat, az Úr Jézus Krisztusnak a keresztjét. Ahhoz, hogy megértsük ezt testvéreim, hogy miért volt erre szükség, vagy hogy elmélyüljön az bennünk, amit megértettünk, ahhoz szeretnék elmondani a hétköznapi vagy mondhatni közéletből egy hasonlatot. Mindannyiunkat érintenek azok a változások, amik az elmúlt időszakban bevezetésre kerültek az egészségbiztosítás területén. Egy kicsit ugye a munkahelyem miatt én is bele kellett, hogy mélyedjek ebbe, és tudjuk azt, hogy most már április 1-től nem úgy lesz ám, hogy mindenki elmehet orvoshoz, aki megbetegszik, hanem csak azokat látják el, akik ezért fizettek. Van egy olyan réteg, akik biztosítottak, dolgoznak, vállalkozók, ezek maguk után megfizetik az egészségbiztosítási járulékot. Aztán vannak olyanok, akik helyett megfizeti az állam ezt az egészségbiztosítási járulékot, például akik gyesen vannak, azoknak az állam fizeti meg, és ezek elmehetnek orvoshoz, hogyha betegek. De van egy harmadik kör, talán ez a legfájdalmasabb, ez az újdonság most, erre kell mindenkinek odafigyelni, és erről küldenek értesítéseket az elmúlt időszakban, küldték ki ezeket, hogy bizony-bizony ön április 1-től nem biztosított semmilyen jogon, ezért a minimálbérnek a 9%-át be kell, hogy fizesse egy úgynevezett egészségügyi szolgáltatási járulékot, amely 9% a minimálbérnek. Hát éppen azokat az embereket sújtja ez, akik a leginkább rászorulók, ezért nehéz dolog ez. Ha jól emlékszem, 5895 forint kereken, és ezt be kell, hogy fizessék azért, hogyha megbetegszenek és elmennek orvoshoz, akkor megkapják az orvosi ellátást, akár a körzeti orvosnál, akár a kórházban vagy máshol. Van azonban a jogszabálynak egy kitétele, hiszen tudják a jogalkotók is, hogy szegény emberekről van szó, például a munkanélküliek, az álláskeresők, akik semmilyen bevételt nem kapnak, nincs munkájuk, azok anélkül, hogy egy fillért is beszerezhetnének máshonnan, be kell, hogy fizessék ezt az összeget. És a jogalkotó kitalálta a helyettesítés intézményét. Ez azt jelenti, testvérek, hogyha van olyan magánszemély, vagy van olyan szervezet, vagy alapítvány, vagy valami segélyező szervezet, amelyik kész kifizetni ennek a szegény embernek az egészségügyi szolgáltatási járulékát, akkor ha megállapodnak az APEH-hal, az adóhatósággal, akkor befizethetik helyette. Lehet, hogy létrejönnek majd olyan alapítványok, amelyek a szegény embereknek a megsegítésén fognak fáradozni, bemennek az adóhatósághoz, és azt mondják, mi szeretnénk ennek, meg ennek, meg ennek az embernek befizetni ezt a járulékát. És akkor megállapodnak először persze azokkal a szegény emberekkel, rászorulókkal, és azután megállapodnak majd az adóhatósággal, és létrejöhet ez a helyettesítés, hogy helyette befizet. Nem történik más itt a Golgotán sem, testvérek. Isten leírta az ő törvényében, hogy hogyan kell nekünk viselkedni. Leírta, hogy miképpen kell az embernek járni az ő Istenével, és egyszerűen azt látjuk, hogy eladósodtunk Istennel szemben, nem tudjuk megtenni azt, amit meg kell tegyünk, nem tudjuk Isten elé vinni azt, amit Isten elé kell vigyük, hanem megloptuk a mi teremtőnket, megloptuk a mi alkotónkat, és amit ő a saját dicsőségére és a saját használatára alkotott, a mi saját magunk testét és lelkét, azt mi nem őneki szolgáltatjuk ki, hanem a magunk javát keressük. Saját magunkhoz való jogunkat biztosítjuk magunknak, és ezzel megloptuk az Istent. Pedig Isten ezt magának alkotta és az ő dicsőségére. És ezért Isten azt mondja, hogy tartozol nekem, vissza kell, hogy szolgáltasd a te életedet nekem. Volt egy hiány, megloptál engem, és bizony vissza kell, hogy adjad. Hát mi ez a fizetség, mi a bűnnek a büntetése? Megmondja Isten igéje, hogy a bűn zsoldja a halál. A halál. Nem is csak az első halál, az is, hanem a második halál is. Két halál van, testvérek. Az első halál is a bűnnek a zsoldja, ezt mindenki megízleli, aki el nem ragadtatik az Úr eljövetelekor, de még a hívők is. és van a második halál, amely a bűnnek a zsoldja, ez pedig azoknak az osztályrész, akik meg nem térnek ő hozzá. És amikor ott látjuk az Úr Jézus Krisztust a Golgotán, akkor nem történik más, mint hogy az Úr Jézus Krisztus meghal helyettünk. Mint hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondja, ezek a szegények nem tudják kifizetni. Ezek a szegények nem tudják magukat odaadni az Istennek. Hát odaadom én magamat az Istennek ő helyettük. Ezek a szerencsétlenek nem tudják visszaszolgáltatni a dicsőséget Istennek, hát odaszolgáltatom a dicsőséget én. Ezek a szegények nem tudják odavinni az ő életüket, az ő vérüket, hiánytalanul, mocsoktalanul és büntelenül, hát odaviszem az Istennek én az én mocsoktalan életemet és véremet, és kiöntöm érettük áldozatul, hogy megbékítsem az atyát, hogy az adósságot lefizessem. Hogy a bűn és az adósság kérdése mennyire hasonló fogalmak nem bizonyítja más, mint Lukács evangéliumának a 11. része, ahol az úri imádság úgy hangzik annál a résznél, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, mert mi is megbocsátunk azoknak, akik nékünk adósok. A károli fordításba tessenek megnézni, így van. És az eredeti görög szövegben is ott egy adósság rendezésről van szó. A bűn által adósaivá váltunk Istennek, és ott fizetni kell. És a Golgotán az történik, hogy Jézus fizet helyettünk. Ezért van ő ott keresztre feszítve, ezért halt meg helyettünk. Csak hogy testvérek, az ő kereszt halála és az ő véres áldozata két irányú. Nem csupán Istennek mutatja be az ő áldozatát. Nem csupán Istenhez viszi az ő vérét, hanem viszi az embereknek is. És bemutatja az ő áldozatát az embereknek is. És megmutatja az ő keresztjének hatalmát és dicsőségét az embereknek is. És amikor Isten ránéz az Úr Jézusnak a vérére, akkor Isten azt mondja, elég ez nekem. Elengedem az embereknek a bűnét. Elengedem az embereknek az adósságát. Megbocsátattak az ő bűneik. Mert egy tiszta vér van érettük bemutatva, mert egy tiszta áldozatot látok magam előtt. És az Isten megbékél és megnyugszik. És az Úr Jézusnak a vére az emberek szeme láttára ontatik ki és folyik ki, és ránéznek az emberek a megfeszített Krisztusra. Ránéznek sokan, már ott nagypénteken is, azon a bizonyos napon, abban a bizonyos órában, és ránézünk nagyon sokan ma is, meg azóta is. Így mondja Pál apostol a Galatáknak, kiknek úgy íratott le a Krisztus, mintha szemeitek előtt feszítetett volna meg, mint hogyha láttátok volna. Sokan láttuk a megfeszített Krisztust azóta is. És látta két ember, a legközelebbről két ember látta. Az egyik bal kéz felől volt neki megfeszítve, a másik jobb kéz felől volt megfeszítve. Ezek is látták az Úr Jézus kifolyt vérét, meg az Atya is látta az Úr Jézus kifolyt vérét. És az Atya elfogadja ezt a kifolyt vért, és van ott egy ember, amelyik elkezdi szidalmazni. És azt mondja, ha valóban Isten fia vagy, akkor szabadíts meg magadat, és szabadítsál meg minket is. Beáll a sorba. Ugyanezeket a vádakat, majdnem ugyanezekkel a szavakkal vágják az Úr Jézus fejéhez a zsidóknak a vezetői, a nép javával, többségével együtt, hogy ha valóban te vagy a Krisztus, hát akkor szállj le a keresztről, hadd lássunk téged. És ugyanezt mondják a katonák is, ha te vagy a zsidóknak a királya, akkor gyerünk, hát tartsd meg magad, szabadíts meg magad, hadd lássuk, hadd nyerjük erről bizonyosságot. És csatlakozik a gyalászkodók, csatlakozik a csúfolkodók tömegéhez, sokaságához. Ez az egyik bűnös, ez az egyik gonosztevő, és ő is ugyanazt kárálja ott a kereszten, nem elég neki a maga baja, még ilyen átkozódást is a szájára vesz, ha valóban te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, és szabadítsál meg minket. Nem fogadta el Jézus golgotai kereszt áldozatát. Ami Istennek jó, az neki nem volt jó. ami óriási áldozat Jézus Krisztus részéről, azt ő nem veszi észre, nem becsüli meg. Milyen fájdalmas, igaz? Amikor valamire nagyon készülünk, amikor valamit nagyon szívből szeretnénk átadni, ajándékot készítünk, meglepetést, vagy egy nagyon komoly munkát végzünk, otthon vagy a munkahelyen, vagy bárhol, gyülekezetben, és akinek készítettük, az rándít egyet a vállán. Ó, ez valami. Hát ez egy kicsi pitiáner dolog, nem foglalkozunk ilyenekkel. Mennyire meg lehet sérteni az embert ezzel? Azt gondoljátok, testvérek, hogy Istennek jól esik az, amikor ő a legcsodálatosabbat készíti el. Több száz évig, évezredekig munkálkodott azért Isten, hogy átadja az embereknek ezt az ajándékot. Nagyon sok proféta beszélt erről, és a mennyben óriási készülődés volt már, és ott itt a földi életében is évtizedekig Jézus több mint 30 évig erre a napra készült. Erre érlelte magát. Eljött az ő órája. Eljött a világ történelemnek a központja, az időknek a teljessége. És valakinek ez csak ennyi, hát ha valóban az vagy, akinek mondod magadat, akkor azonnal szabadítsd meg magadat és minket is. Na, ilyen testvérek, az az ember, aki szembesül az Úrnak a keresztjével, de nem kell neki az a vér, de nem fogadja el azt a vért. Rögtön ott van a kétségbevonás. Ha, ez a szó, a zsidók ajkán, a nép vezetőinek az ajkán, a rómaiak ajkán és a gonosztevő ajkán ott van, ha te vagy a Krisztus. Egy ilyen kérdőjel. Hát nem volt nekik elég, hogy azok alatt, az évek alatt mennyi jelet és csodát cselekedett? Hát fel tudott valaki más támasztani halottakat? Hát volt egyetlen egy olyan ember, aki a leprából szabadult volna meg az ő életükben? Hát még bemerítő János is, amikor ő benne is a kétség felvetődik, mert a sátán ezt akarja, kétséget akar ébreszteni. Amikor benne is az ördög kétségeket ébreszt, valóban te vagy a Krisztus, vagy mást várjunk, akkor Jézus a messiási jelekkel válaszol. A messiás fogja ezeket megtenni, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek az örömhír hirdettetik. És halottak támadnak fel. És az Isten neve megdicsőül az én szolgálatom keresztül. Menjétek, mondjátok meg Jánosnak, hogy mit láttok és mit hallotok. Hát kevés volt az a szentírási hely, amit ők olvastak, ismertek, hallottak a tanítóktól. Hogy mennyi minden utalt Jézus Krisztusnak az eljövetelére. Úgy látszik, hogy kevés volt. Mert még mindig ott van a szívükben, ha valóban te vagy az Isten fia, ha te vagy a messiás, ha te vagy a zsidóknak a király. Ilyen kétségeket próbál, kételyeket próbál ébreszteni Isten, az ördög, az Isten gyermekeinek is a szívében, de minden embernek a szívében. Nemrég hallottam egy ige hirdetésben, hogy elmondta egyszer valaki, hogy a hitnek nem a hitetlenség a legnagyobb ellensége, hanem a kétségeskedés. A hitetlenséggel tiszta a helyzet. Az azt mondja, nem. De a hitetlenkedés, a kétségeskedés, az elkezdi megkérdőjelezni azokat, amikre eddig épített. Az már valamit lépett, valamit tett, és azután ezeket félretolja, és semminek nyilvánítja. És az ördög ezt a kételkedést próbálta bevinni az Évának és Ádámnak a szívébe is, sajnos sikerrel. Kaptak egy kijelentést, kaptak egy parancsot, kaptak egy életteret. És mit mondott az ördög? Valóban azt mondta Isten. Valóban így van. Hát nem jól mondta. Nem haltok meg, hanem bizony megnyílnak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint Isten. Vonjátok kétségbe Isten szavát bátran, mert nem igaz. Ezt próbálja elhitetni az ördög, és ezt próbálta ott is, ott a halál tusájában ennek az embernek vergődve, küszködve már az utolsó perceit élhette talán, és még mindig ez a kétségeskedés ha, csatlakozva a többi kétségeskedőhöz. És aztán van még itt egy dolog ebben a kijelentésében, ebben a kérésében. Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen ez is imádkozás, amit ott elmond, hiszen megszólítja az Úr Jézust, és lehet olyan imádság, amely Isten előtt és az Úr Jézus előtt egy csöppet sem kedves. Ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat és minket is. Annak a kifejezése ez, hogy áldj meg engem itt. Áldj meg engem most. Szabadíts meg engem. Testvérek, nagyon sokszor azok, akik nem követik az Urat, ilyen vádakkal illetik ma is. Ha van Isten, ha, akkor hogy lehet az, hogy ezt is megengedi, ezt is megengedi, ebből sem szabadít meg, abból sem szabadít meg. Ugye? Mennyire a miénk, mennyire mai ez a kételkedés? Mennyire az embernek a természete, nem az akkor élt régi zsidóknak a természete ez. Ez a mi természetünk. Ez a kétségeskedés, ez a kétségbevonás, és ez a szabadítás, hogy ezt is csináld meg velem, meg azt is csináld meg velem. Meg így tegyed, meg úgy tegyed. Hát ez jellemző annak a lelkére, aki elkárhozik. Megkérdőjelezi Isten szavát, és mindent magának akar begyűjteni. Azért tartja Jézust, mint egy rabszolgát, hogy őt megszabadítsa. Mennyire szégyenletes, testvérek, és Krisztus keresztjének a lábbal tiprása az. Ahogy nemrég mesélte el nekem valaki, másfél éve történt körülbelül, elővette a pénztárcáját, az igehirdető felmutatta a duci pénztárcát, és azt mondta, ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. És Isten gazdagságot ad neked, és nem fogtok szűkölködni, mert Isten megáll benneteket. Mennyire ez a felfogás, testvérek? Az elkárhozóknak a felfogása. Jézus nevét az ajkaikra véve azért tartják őt, azért követik őt, azért hisznek benne, hogy minden úgy legyen, ahogy ők elgondolták, éppen mint Júdás. Éppen mint Júdás. Valami terve volt neki Jézussal, hogy pontosan mi nem tudjuk. De valamit el akart érni azzal, hogy ő követi az Úr Jézust. És pénzt akart magának szerezni, és lopott a kasszából, és 30 ezüstért elárulta. Milyen jó, hogy beszerezte magának Jézust, igaz? Mert meg tudott belőle gazdagodni. Ez a lator is, ez a gonosztevő is ott a Golgota keresztjén meg akart gazdagodni Jézusból. Meg akart szabadulni Jézus által, mint az a 9 leprás, akik meggyógyultak, és aztán fittyet hánytak arra, aki megszabadította őket. És csak egyetlen egy ment vissza. Testvér, legyél ez az egyetlen egy. Akiért nem hiába ontotta Jézus a vérét, azt a vért, amelyet Isten elfogad, fogadd el te is. És a harmadik kereszten egy egészen más felfogás jelenik meg. Az Isten sem féledéte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését veszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országod. Minden szónak helye van, testvérek. Nem test és vér jelentette meg ezt annak a bűnösnek, hanem a mennyei atya mondta meg neki, mit kell most beszélni. Hogyan kell most kifejezni magadat. Hát az Isten sem féletétel. Hát mi méltán vagyunk itt. Mi méltán. Méltán vagyunk ez ítélet alatt. Ki az közülünk, testvérek, aki amikor valami baj éri, valami veszedelem éri, valami csapás éri, valami gyász éri, valami anyagi veszteség éri, ki az közülünk, aki azt tudja mondani, méltán ér engem ez. Én megérdemlem ezt, Uram. És megvallja az Urat. Tudja, hogy kicsoda az Úr Jézus, majd később még erre rátérek. Nem kezd el berlekedni Istennel. hanem azt mondja, hogy megérdemlem azt, ami velem történik. Én méltán vagyok itt, engem méltán sújt az Isten keze, az a törvénykezés keze. Én nem akarok innen most megszabadulni, engem most más érdekel. Én most észrevettem valamit itt. Én most megláttam valamit itt. És engem az érdekel, amit itt megláttam. Nem az, hogy én most mit veszítek el az életemet, vagy a testemet, vagy ezt a világot. Én nem foglalkozok már ezzel a világgal. Hanem én valami egészen mást vettem észre. Azt vettem észre, hogy ő bűntelen. És mégis szenved éltem. Azt vettem észre, hogy semmi vétket nem követett el. És mégis meghal. Azt vettem észre, hogy azt hittem, hogy az én bűneim miatt, hogy loptam, vagy embert öltem, vagy lázadtam, vagy a saját gyerekemet folytottam meg, vagy az anyámat, ezért engem most meg fognak feszíteni, és ennek a súlyát már valahogy elhordoztam, már ezzel valahogy megbékültem, és most látom, hogy az én bűnömért még ő is ott van. Nem csak én magam, hanem még az Isten ártatlan, tiszta és szeplőtelen báránya. Az én vétkeim miatt ő is meghal most. Hát én nem akartam ezt. Hát én tudom, hogy ő ártatlan és ő vétlen. És mégis az én bűneim miatt meghal. Hát ez volt az, ami őt erre indította. Hogy azt mondja, hallgassál te, te istentelen. Ne folytassad ezt, hogy te mindent magadnak. Mert te méltán vagy itten. De ő ártatlan, és én is méltán vagyok itten, de ő ártatlan. Mert ő nem vétkezett. Mert ő bűntelen. Mert ő Isten fia. De milyen csodálatos testvérek, nem csak ennyit lát meg. Isten emeli fel a tekintetét, egyre inkább emeli fel. Mint amikor oszlik a köd, és a látó távolság növekszik. Először el lehet látni 50 méterre, aztán 100 méterre, aztán 200 méterre, aztán el lehet látni egész a látó határig, sok-sok kilométerre. Ennek az embernek Isten úgy nyitja meg a látását. Először látja azt, hogy én vétkes vagyok, én bűnös vagyok. Már ehhez kegyelem kell, hogy ezt valaki meglássa. Nagyon kevés az olyan ember, aki ezt meglátja és beismeri. És azután meglátta azt, hogy ő a bűntelen, ő a szent, a tökéletes. Ezt még kevesebben látják meg. Az öngyilkosok meglátják, hogy az életük nem ér semmit. De nem látják meg Jézust. És azután még tovább lát ennél. Meglátja azt, hogy nem lesz, nem fog így maradni. Itt nem arról van szó, ameddig a történelem tudja feljegyezni a dolgokat. A történelem testvére az a tudomány, az addig tud valamit leírni, amíg be tudja bizonyítani. Amíg a logika, a tapasztalat az diktálja. A történelem törvényszerűsége azt mondja, hogy akibe belevertek három szeget, akit előtte csúnyán megostoroztak, és akinek dárdát döftek az oldalába, az meg fog halni, és azt el fogják temetni, és annak a sírját tisztelni fogják. Talán évszázadokig is, mert nagy ember volt, híres volt. És ez a gonosztevő ott, azon a kereszten, amely nekünk most épp a középpontban áll, az Úr Jézusé után. Azon a kereszten az történik, hogy az ember azt látja, ez nem fog a sírba maradni. Nem. Isten megígért, hogy feltámasztja. Fel fog támadni. És el fog jönni az ő országában, visszatér ide. És elkezd könyörögni hozzá, ez is egy imádság. Uram, ha emlékezzél meg róla, amikor visszajössz a te országodban. Tudom, hogy az én bűneim miatt te most meghalsz, és a világ bűneim miatt meghalsz, de tudom, hogy ez nem marad így. Te nem fogsz a halálba maradni, hanem fel fogsz támadni. És amikor feltámasz, jöjj el értem, Uram! Mert az első halált most elszenvedem alázattal. De a második halált nem akarom elszenvedni. Ments meg engem a második haláltól. Attól a haláltól, amiből nem lesz feltámadás. Amiből nem lesz szabadulás. Ments meg engem a második haláltól, Jézus. Emlékezz meg rólam. És milyen csodálatos testvérek. Én úgy gondolom, hogy ott a Golgotán egyetlen egy dolog lehetett, aminek az Úr Jézus örülni tudott, ami egy picit enyhítette. Nem az az ecet, az a szivacs, vagy ki tudja mi más dolog, vagy hogy látta az anyját, hanem az a hit. Az a hit. Valaki elfogadta őt. Valaki tudja, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Valaki belátásra jutott, és megértett, hogy mi történik. Emlékeztek, testvérek, hogy megdicséri az Úr Jézus, amikor Mária azt a drága kenetet ráönti a lábára, hajával törölgetje, és betöltötte a kenetnek az illata a házat, és a tanítványok elkezdik értetlen módon, hitetlen módon, csak a szemeik előtt látottak alapján mondani, hogy hát miért pocsékol ez? Miért önti ki ezt a drága kenetet? Miért nem adtuk oda a szegényeknek? Hiszen 300 dénárért el lehetett volna adni. És akkor mondja az Úr Jézus, hogy most hagyjátok őt. Hagyjátok már békén őt. Hát közöttetek egy hívő van, éppen ő a hívő. Hát ő tudja, hogy én meg fogok halni. Hát ő tudja, hogy mi történik, mi ez az egész, ami történik már évek óta. Ez az asszony rájött. Ti meg az apostolok, ti a vezérek, ti az elsők, az emberek között, akik kiválasztottam, ti meg nem értitek. Üresen gong a fejetek és a szívetek, és egy parázna asszony rájött arra, hogy mi itt a lényeg. Hogy én meg fogok halni, és hogy fel fogok támadni. Megértette, és tisztán tudja ezt az egészet. És ott a Golgota keresztjén láthatta Jézus, hogy van egy ember, aki ezt megértette. Emlékezzél meg róla. A Szentírásban, testvérek, többször olvasunk olyat, hogy Isten megemlékezett valakiről. Az egyik eset a Noé esete. Ezt hozom csak most példának, hozhatnék többet is. Ment már, hányódott már Noé, bizonyára kétségeskedni kezdett ő is, az ördög biztos nem hagyta ki Noét, hiszen kevesebb dolga akadt, csak egy családra összpontosított. És kétségeskedhetett, fogytán az élelem, fogytán a türelmem, fogytán a levegő itt ebbe a poshat dologba, sok az állatokkal a munka, nehezen férünk itt meg egymással, mi lesz már, Uram? Nem tudom, mennyi ideig kétségeskedhetett, de biztos nem volt könnyű helyzet. Isten szolgáinak soha nem könnyű a helyzete. Egynek se volt könnyű. Ha valaki tud ellenpéldát, most azonnal mondja a Bibliában. Ha valakinek végig rózsaszínmokon járt, és mindig könnyű volt, minden Isten szolgálja szenvedett, biztos, hogy Noé is így volt. És azt olvassuk, és megemlékezett Isten Noéról. És utána kezdődtek a szabadítások. Testvérek, az, ami megemlékezett, az nem azt jelenti, hogy addig Isten elfelejtette, hanem hogy kellő időben gondolt rá. Ez jelenti a megemlékezés mennyei szempontból. Nem azt jelenti, ha Isten rólunk megemlékezik, hogy addig minket elfelejt, hanem a kellő időben gondolt rá. Megvan minden akaratnak az ideje a nap alatt. Megvan az ölelésnek, az öleléstől való távolmaradásnak, az életnek, a meghalásnak. Azt mondja Salamon, mindennek megvan a rendelt ideje. És amikor Isten úgy gondolja az ő bölcs tanács végzéséből, hogy én most hallgatom meg őt, hogy én most fordítom felé az egy szabadító karomat, akkor megemlékezik, és az dicsőséges. Olyan jó ezt kivárni. És azt mondta ez az ember, ez a bűnös, ez a gonosztevő, emlékezz meg, Uram, róla. A kellő időben gondolj rám, kérlek, és vigyél engem magaddal. Nem a földiek érdekelték. Nem az érdekelte. Uram, én még szeretném, ha bocsánatot kérhetnék attól, akinek elvettem a vagyonát. Szeretném annak a rokonait meglátogatni, akiket megöltem. Nem foglalkozik ilyen nemes, evilági dolgokkal. Egy dologgal foglalkozik. Hogy elkerülje a második halált. Hogy bekerüljön abba az életbe, amelybe az ő hitének fejedelme be fog kerülni, és amely megdönthetetlen volt előtte. Nincs az ő imádságában ha, hanem az van, Uram, nem azt mondja, ha te vagy az én Uram, akkor majd emlékezz meg rólam. Nem. Azt mondja, Uram. Nem azt mondja, Uram, ha eljössz a te országodon, hanem amikor eljössz. Tudom, hogy így lesz. Tudom, hogy el fogsz jönni. Tudom, hogy feltámadsz. Tudom, hogy Isten fia vagy. Kérlek, engem a bűnöst! Vegyed magadhoz! Ez volt az ő vágya. Testvérek, az odafelvalókkal kell törődni. Isten arra tanít minket, hogy itt a Földön mindenről mondjunk le. Mindenről. De arra tanít, hogy ott a mennyben mindent ragadjunk meg. Legyünk olyan testvérek, akik mindent megragadnak. Azt mondja Isten igéje, az Úr Jézus maga. Ne gyűjtsetek kincseket a Földön, de gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Ez a felszólítás. Ragadjatok meg minden hasznot, amely mennyei. Mentsétek a bőrötöket, mentsétek meg magatokat. Valaki egyszer így mondta, amikor a református hitvallást magyarázta, hogy a református hitvallás haszonlesők írták. A legtöbb kérdés, ugye ott kérdés felelet van. Kérdez valamit, és hitvalló módon megválaszolja. Micsoda hasznod van abból, hogy így kezdődik, nem tudom hány kérdés a református hitvallásban. A magunk hasznát keressük? Igen, de nem a Földön, hanem a mennyben. Ez az ember a maga hasznát kereste a mennyben. Ragadj engem oda, Uram, engem, aki méltó vagyok a kereszt halálra. Engem, aki vétkes vagyok. Ezeket a római katonákat és Pilátust, meg a bíráimat, akik halálra adtak, nem engeszteli ki semmi sem. Nincs olyan pénz, nincs olyan közbenjáró, amely innen erről a keresztről leszedhetne. De Úr Jézus, én hiszem, hogy a te véred az mennyei Atya előtt elégséges ahhoz, hogy én megmeneküljek a második haláltól. Kérlek, járj közben értem. Attól félek. Ott volt a halál torkában, érezte az első halálnak a fizikai fájdalmát, lelki gyötrelmeit, nem egyszerű dolog valakit kivégezni, és mégis ott nem attól a haláltól félt, hanem tudta, hogy van folytatás. Így legyünk mindannyian. Tudjuk, hogy van folytatás. És tudjuk, hogy nekünk van egy esélyünk Istennél, nem a magunk érdeme, mert mi méltán kerülnénk akár a második halálba és az örök halálba is, de a Jézus Krisztusért Isten fel fog bennünket emelni, fel fog minket támasztani, és örök életet fog adni, mert ő ezért halt meg, mert ő ezért adta az ő életét. Három keresztet állított ezen a délután Isten elénk. Mind a hármat nagyon jól látnunk kell, és mind a háromnak a történését nagyon jól tudnunk kell. Az egyik kereszten egy helyettesítő áldozat történik. Nem a földi halált helyettesíti, hanem a második halált. Amikor Isten elhagyja az övéit, ott nem az övéit, hanem az ő ellenségeit, és ott elhagyta a saját fiát. És látnunk kell az egyik gonosztevőnek a keresztjét, aki ott a kereszten is gúnyolódik, zúgolódik, vádaskodik, követelődzik, kétségeskedik, és nem fogadja el azt a vért, amelyet az Atya elfogad. És látnunk kell a másik keresztet, a másik gonosztevőnek a keresztjét, aki azt, ami Istennek kedves, elfogadja, ami Istennek kedves, ő előtte is kedves. Testvér, legyen a te kereszted a Jézus keresztje, és legyen a te kereszted a megtérő gonosznak a keresztje. Legyen a te kereszted az, amely elfogadja Jézus vérét. Az Atya elfogadta. Isten kijelentette a Szentírás lapjain, hogy ő megelégszik a Jézus vérével. Isten nem fog mást keresni, nem fog kutatni valami más dolog után. Nem is kell te sem, hogy kutassál más dolog után, hogy te az Atya előtt megállhassál. Jézus vére az, és Isten elfogadta ezt a vért. De még egy dolog hátra van, hogy elfogadd te is. Vagy ha elfogadtad, megújítsad újból. Ezért az úrvacsora újból és újból, Jézus, elfogadom a te véredet. Jézus, iszom a te véredet, eszem a te testedet. Kell nekem a te kereszthalál. Ez az én életem. Így gyűjtök kincseket magamnak a mennyben. Így biztosítom magamnak az örök életet és a jövendőt. Hát megtérő bűnösök, így jöjjetek hozzá, és így fogadjátok el az ő keresztjének áldásait. Amen.
Amen.